Folytatjuk a 100 hold című műsort. Tímár Borbála a vendégem, akinek, ahogy elmondtuk a műsor elején, nagyon sok kalapja van, médiapedagógiával, digitális gyermekvédelemmel foglalkozik, illetve az IDE alapítvány munkatársaként például az álhírek lehetséges kiszűrésével, és eddig erről is beszélgettünk, az álhírekről, illetve a mobilműveltségről, a képernyőidőről, a tiltás szerepéről, stb. Most egy kicsit a kutatóinethez szólok, mert számomra ez nagyon izgalmas, hogy elkezdtétek kutatni, hogy hogyan lehetne mondjuk például egy gyerekközösségben, egy osztályközösségben, mondjuk úgy, hogy fiatalok közösségében detektálni, valahogy mérni, hogy kik azok a gyerekek, akik digitálisan kitettebbek. Ha jól fordítom, tehát mondjuk abúzusra, vagy megtévesztésre, vagy szóval kik azok a gyerekek, akiknél könnyebben betalálnak a negatív tendenciák. Lehet ezt egy osztályon belül, minden osztályon belül egyedileg kell detektálni, vagy kijött belőle valami általános minta?
Ezen az eszközön most már 4 éve dolgozunk, a digitális gyermekvédelmi stratégiával kezdtük el, és azóta is folytatjuk a kutatási tevékenységet, a T-Tudok Oktatás Kutató ZRT végzi ezt a kutatást, és az elsődleges célunk vele az volt, hogy azt fölmérni, hogy egy gyereknek a teljes kockázati kitettségét valahogy, aminek vannak személyfüggő aspektusai, mert vannak olyanok, akik videójátékozni szeretnek, és olyanok, akik meg filmeket nézni, vagy zenét hallani, sokfélék is a gyerekek, meg habitusra is sokfélék, és különböző a hátterük is, és ezért különböző kockázatok azok, amikre érzékenyek, és akkor a kutatás eddig megvalósult részében azt sikerült elérnünk, hogy vannak ilyen profiljaink, amiben a 12-14 éves résztvevőink mindegyike valamelyikbe beleillik, tehát tudunk egy ilyen személyes, de mégis általános leírást adni arról, hogy ő milyen, és akkor így sokkal hatékonyabban tudunk neki segíteni a kockázatok elkerülésében.
De mondjuk általánosan nem lehet tipizálni, hogy akkor mondjuk egy osztályközösségen belül ki a veszélyeztetettebb helyzetű.
Most ezen éppen most dolgozunk ezen, hamarosan el fog indulni egy olyan kutatás, ahol kifejezetten ilyen osztályprobléma térképeket készítünk, illetve igen, szóval ez tavasszal-nyáron fog zajlani ez a kutatás, és akkor ott azt gondoljuk, hogy ezekből az osztálytérképekből ki fog derülni, hogy egyes közösségeknek mik a tipikus problémái. Ezt már a televelés meg ideás iskolai programokban is látjuk, hogy nagyon meghatározó az, hogy egy gyerek közösségben éppen mi az, ami megy, vagy milyen problémákkal szembesülnek a gyerekek, és az osztályprobléma térkép pedig bemutat olyan dolgokat, hogy itt most zajlik-e bullying történet éppen, vagy ez egy olyan közösség, ahol nagyon erős a videójáték függőség, vagy itt elég sok mindenki van, aki a testképpel kapcsolatos problémákkal küzd, vagy éppen ez egy olyan osztály, ahol igaziból senki se nagyon van online, és nem nincsenek is. És ott egy... viszont inkább a támogatni kéne ezt, tehát hogy ott a tudatos és értékes használat felé érdemes őket vinni.
De ehhez kell egy problématérkép, és arra lehet ráépíteni minden egyemet.
És most ezt tervezzük, hogy létrehozunk ilyen problématérképeket, és aztán ezekhez kapcsolunk direkt tanórai foglalkozásokat, amik azt az osztályt céloznák.
Most hirtelen eszembe jutott, egy amerikai pszichológusnak láttam egy előadásának egy részletét, aki nagyon amellett kampányolt, hogy 16 éves kor alatt az égvilágon, szóval nem hogy iskolákba bevinni, de ha lehet, ne is adja kezébe a gyerekednek semmiféle technológiát, ami nem tudom mennyire reális elvárás a mai világban, de el is mondta, hogy miért, hogy gondolj végig a saját 16 éves korodra, amikor bementél az iskolába, bevitted a teljes hanglemezkészletedet, az összes Walkmanedet, kinek milyen volt éppen hány éves, bevitted a teljes könyvtáradat, valamint a barátaiddal, tehát hogy mindezt egyszerre visszük be egy telefonnal, vagy egy technológiai eszközzel, plusz van ez a paradoxon, amit mondtál, hogy egyszerre lelkiismeretfurdalás, egyszerre FOMO, tehát hogy nem maradhatok ki belőle, de ha nem maradok ki belőle lelkiismeretfurdalás, szóval hogy ez annyira komplex érzelmi és pszichológiai csomag, hogy azért bennem tényleg nagyon sokszor megfogalmazódik, hogy ez a 12-13 éves, lehet, hogy annyira más, hogy van az evolúció, hogy a 12-13 éves gyerekek már totálisan érettek az ilyen morális, meg érdekes döntésekre, de valahogy nagyon kételkedem benne.
Nem, egész biztos az, hogy nem érettek, de én azt látom, hogy nem megvalósítható, nem reális ez a technológiamentes gyerekkor, és azok a gondolkodók, akik azt mondják, hogy ne legyen közösségi média 16 éves korig, meg a nagyon beszélnek.
Én megállnék a mondatban, hogy ne legyen közösségi média. Esküszöm.
Igen, ezt is nagyon, nagyon sokan így gondoljuk, de igen, tehát de nem az az út, hogy azt mondjuk, hogy teljesen kikerüljön az életünkből. Az egy nagyon fontos dolog, és arról még nem esett szó, és ez talán erre válasz, hogy ezt az egész gyerekek és online világ, digitális gyerekvédelem témát, ezt úgy kell érteni, hogy ezt nagyon sok partner együttműködésében tud ez megvalósulni. Tehát, hogy itt szükség van arra, hogy az Európai Unió, az állam, a szabályozó hatóságok részt vegyenek ebben, és bizonyos dolgokat igenis szabályozzanak. A platformok vegyenek részt ebben, és igenis a platformoknak kéne sokkal nagyobb felelősséget vállalniuk. És utána jön az iskola, meg utána jönnek a szülők, meg utána jönnek a szakemberek.
Jó, hadd tegyek fel két kérdést. A szülőket azért veszem ki belőle, mert egy sokszor szóba kerültek már. Kevesebbszer kerültek szóba még az iskolák, ugye az elmúlt hónapokban, de mondjuk az iskolai velejét díszítette ez a csodálatos diskurzus, hogy egyik percről a másikra érdemes-e kitiltani a mobilokat az iskolából, vagy nem. Én a mai napig nem kaptam erre kimerítő választ, legalábbis Magyarországon, persze egyéb példákat lehet látni. Ez az egyik kérdésem, hogy tehát az iskoláknak mi lehetne a szerepe, vagy a tananyagban mi kellene, hogy legyen a szerepe ennek a területnek. És a másik kérdésem, ami egy kicsit nagy politikai, de azért fölteszem, azért a nagy tech cégek Donald Trump hatalomra kerülése óta egyáltalán nem azért dolgoznak, hogy itt nagyobb legyen a fake news ellenőrzés, vagy nem tudom, kontrolláltabbak legyenek a tartalmak, vagy nem abban az értelemben kontrolláltak, ahogy mi most beszélünk róla, sőt, éppenséggel mindent elengedtek gyakorlatilag, és szabad a szélsőséges beszéd, minden szabad, csak éppen senki nem ellenőrzi. Szóval egy ilyen környezetben egyrészt nehezebb a küzdés, másrészt azért arról beszéljünk, hogy az iskoláknak mit kéne beletenni, ahol a gyerekek az életük felét minimum eltöltik. Igen, tudom, és ez így a végére behozott téma.
Igyekszem nagyon gyorsan és tömören válaszolni. Az iskolai okostelefon korlátozás témával, azzal foglalkozunk az Edutech Hungary-nél, és amit látunk, tehát egyrészt az, hogy ez minden látszat ellenére nem egy ilyen totálisan a semmiből jövő dolog volt, ezt Európa számos országában gondolkodnak ezen, illetve már meg is valósították. Nyilván a magyar szabályozás egy kicsit keményebb, mint ami a legtöbb országban van, de azt látjuk, hogy a kezdeti sok hatás után igaziból kialakult egy ilyen működőképes módszere, és én személy szerint azt is gondolom, hogy önmagában az, hogy ne legyen mindig a gyerek keze ügyébe a telefon, amikor iskolában van, ez biztosan egy nagyon jó gondolat, pontosan azért, mert ezeket a típusú dolgokat, tehát a állandó közösségi média jelenlétet, meg az állandó odafigyelést tudom egy picit vele lecsökkenteni.
Tehát egyetértesz tulajdonképpen az, hogy ne legyen az iskolában mobiltelefonozás.
Az egy másik kérdés, hogy ugyanakkor a digitális kompetenciafejlesztést, meg egyáltalán a digitalizáció jelenléte az iskolában szerintem az nagyon fontos és szükséges dolog, és az, hogy nálunk a legtöbb iskolában az okostelefon volt az a digitális eszköz, ami benne volt az iskolában, volt az osztályteremben, az végül is egy ilyen kényszer szülte, és nem is tökéletes megoldás, és én nagyon szétválasztanám ezt a két dolgot, azt, hogy a gyerek a saját személyes okostelefonján nem instázható óra közben, meg azt, hogy egyébként az iskoláknak digitális kompetenciafejlesztést kéne folytatni.
Igen, ez két
teljesen
külön
dolog.
És a nagyhatalmi játszmák
és a nagyhatalmi játszmák az egy borzasztó nehéz kérdés, de ott is több dolog van, tehát hogy ez az amerikai pszichológus, akit említettél, a Jonathan Haidt, ő rendkívül nagy hatású, és Amerikában is nagyon nagy hatású, és És ez az egész okostelefon korlátozás is, meg amit ő mondta, hogy ezt most már policy dokumentumok is mondják, és lehet, hogy az erőszakos tartalmak, meg a dezinformáció most néhány évig valóban szabadabban fog virágozni, mint eddig, de én egy kicsit optimistán talán azt gondolom, hogy a mentális egészségre gyakorolt hatások, a túlhasználat, a FOMO, szorongások, testkép, hogy ezekkel talán fognak tudni valamit kezdeni, és egy ponton remélhetőleg el fog jönni az az idő, hogy már muszáj lesz a közösségi média platformoknak tényleg a jelenleginél szigorúbban foglalkozni. Ezzel foglalkoznak az életkor meghatározással, ami egy kulcskérdés lenne, tehát ha kialakulna végre egy olyan működő adatvédelmi szempontból is megfelelő általános szabvány, hogy valakiről biztosan meg tudjuk mondani, hogy milyen korú, akkor nyilván a platformok azt bevezetnék, mert hogy ő nekik sem érdeke okvetlenül az, hogy a gyerekeket.
Hát nem, azt talán nem, de azért most hiába 13 éves korhatár, a 14 éveseknek is nagyon fontos, hogy ellenőrizett híreket kapjanak, amennyire csak lehet. Ha ebből kiszáll Mark Zuckerberg, meg Elon Musk, igen, akkor azért bajban vagyunk, és láthatóan kiszállt. Az Európai Unió egyébként más policy-t képvisel, igen, és vannak is csatái ezekkel a nagy tech cégekkel. Kérdés az, hogy meg tudja nyerni ezeket a csatákat.
Igen. Igen.
Szóval azért nem könnyű. Tehát mondjuk úgy, hogy ahogy az Instagram nem könnyíti a testkép egészséges kialakulását, ugye a nagy politika sem nagyon könnyíti ezeket a szándékokat, de minden esetre törekvések vannak. Te mit jósolsz mondjuk a következő 5 évre? A magyar oktatásban jobban be tud-e szűrődni mindaz, amit te most elmondtál, mindaz, amit ti csináltok non-profit szinten? Elképzelhető-e, hogy a tananyagot jobban átszövi majd a digitális tudatosságra való nevelés?
Itt most muszáj egy kicsit megvédenem a tantervet meg a tananyagot, mert hogy ezek szavak szintjén benne vannak a tantervben is, benne vannak a tananyagban is, ami nagyon nagy probléma az az, hogy a pedagógusok nincsenek erre fölkészítve, ugye. Most megjelent egyébként kutatás arról, hogy a pedagógus korfa, hogy el van csúszva, hogy mennyire idősek a pedagógusok,
hát
és nyilván nem az lenne a cél, hogy még további terheket tegyünk rájuk, de hogy akkor tudna a digitalizáció az iskolában jól működni, hogyha ez mindennapi osztálytermi gyakorlattá tudná válni. Ehhez viszont a pedagógusok képzésében kéne nagyon nagy változásnak bekövetkeznie. Ezen sokan sok éve küzdenek, hogy ez megtörténjen.
Valószínűleg a pedagógus oktatásban már kapásból ott.
Igen, tehát igaziból a pedagógus képzésben sokkal nagyobb, tehát a pedagógus hallgatók oktatásában sokkal nagyobb szerepe kéne legyen ennek a területnek, és akkor úgy lehetne szépen fokozatosan.
Egyébként ez most csak most jutott eszembe egy utolsó kérdésként, úgyhogy azt mondtátok, hogy a pedagógusokkal dolgoztok, diákokkal dolgoztok, akár a szülők is tudnak veletek együtt dolgozni, de a pedagógus képzéssel dolgoztok együtt?
Mi nem dolgozunk együtt a pedagógus képzéssel, mi az IDEA alapítványnál pedagógus továbbképzéseket tartunk.
Azt viszont úgy, hogy egy kötelék maradt, tehát nem egy alkalom, egy tanfolyam,
igen,
hanem...
Igen, tehát az egy elég hosszú folyamat maga a képzés is, és utána pedig létrehoztunk egy tanárközösséget, egy tanárhálót, úgyhogy aki egyszer elvégezte a programunkat, az benne marad és értesül hírekről, megjöhet további képzésekre is. Ott is azzal küzdünk, hogy oké, hogy valaki egyszer megcsinálja ezt a tananyagot az osztályában, de hogy hogyan tud ez állandó gyakorlat.
Pontosan.
Válni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél szerintem. Ahhoz képest, hogy hány lovat ülsz meg egyszer, egész jól valahogy egy pályára tudtuk őket terelni. Timár Borbálát hallottátok, akiről, ahogy elmondtam az elején, sok mindent lehet tudni, például, hogy a médiapedagógia szakértő, hogy digitális gyermekvédelemmel foglalkozik, és az IDEA alapítvány munkatársa is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és tőletek pedig még kérek egy kis türelmet, mert mindjárt jövök egy könyvajánlóval.
Én is köszönöm, sziasztok!